Szürke. Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa, Kutasi Judit.
A műsor támogatója a TESK Tanácsadó Kft. A műszaki szakterületek HR specialistája.
Közlekedési hírek.
Mi is mondtuk, de a hallgatók megerősítettek bennünket, meg önöket is. SMS-ben írta valaki, hogy Budaörsi úton kifelé a benzinkutaknál a gyalogos felüljáróról bizony mérnek a rendőrök. Hörbi Budáról Dunaharasztiba egy torpedósebességével jutott el, és a Szilágyi Erzsébet fasor, Attila út, Budafoki út, Soroksári út útvonalat választotta. Lassulásba sehol nem ütközött, azért, mert rendkívül jól lehet közlekedni a fővárosban, és ugyanez elmondható a közutakról is. Baleset nincsen, azonban Moson-Magyaróváron a 165-ös kilométernél csomópontot építenek. Itt csak a fél útpálya szabad.
Klubrádió.
Tények. Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Visszavonja a kormány a jövő évi adótörvény és költségvetési javaslatot. Kóka János, az SZDSZ frakció vezetője, elfogadhatatlannak nevezte a kormány terveit. Tovább csökken az üzemanyagok ára szerdától, a 95-ös benzin 8, a gázolaj 5 forinttal lesz majd olcsó. Megrongálták Szent Gotthárd zsidán az 1957-ben meggyilkolt Brenner János emlékére emelt kápolnát. Folytatódik a kellemes őszi idő, délután 21-22 fok lehet. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Visszavonja a kormány a jövő évi adótörvény és költségvetési javaslatot. Új adótörvény javaslat nem készül, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályok maradnak érvényben, mondta el Szili Katalin házelnök a házbizottság ülése után.
A kormány arról tájékoztatta a rendkívüli házbizottsági ülést, hogy az adótörvényeket visszavonja, és a költségvetési törvény pénteken fogja újra benyújtani. A költségvetést új formában fogja benyújtani a pénteki napon.
Az MSZP frakció már délelőtt közölte, hogy egyhangulag egyetért a kormányfő javaslataival. Kóka János, az SZDSZ frakció vezetője, elfogadhatatlannak nevezte a kormány terveit. A liberális politikus szerint nem lehet az adócsökkentésről lemondani, és meg kell alkotni a plafontörvényt.
Mint látjuk, az elemzők Izland mellett Magyarországot tartják a nemzetközi gazdasági válság által legveszélyeztetettebb országok egyikének. A leghatékonyabb védekezés ebben az esetben pedig az, hogyha nagyon gyorsan lejjebb szorítjuk az állam költségeit. Péntek déli 12 óráig jöhetnek módosító indítványok a plafontörvényhez. Arra szeretném kérni a parlament pártjait, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetre való tekintettel ne puhítsák föl a plafontörvényt, nem kisebb, hanem nagyobb költségvetési szigorra van szükség akkor, amikor a nemzetközi pénzpiacok, az állampapírpiac és a nemzetközi tőzsdék is egyértelműen mutatják azt, hogy gazdaságpolitikai intézkedésekre van szükség.
Szombatra hívja össze a nemzeti csúcsot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A kormányfő a parlamentben beszélt az október 18-i találkozó fontosságáról.
Azt javasoljuk, hogy a nemzeti csúcs segítse, hogy 2009-re társadalmi-gazdasági megállapodást tudjunk kötni jövedelem és bérügyekről, költségvetési és adókérdésekről. Ezek azok az ügyek, amelyekben, hogyha megállapodunk, akkor Magyarország nagyobb biztonságban érezheti magát. A kormány kifejezi nyitottságát, hogy ezen túlmutató a 2009-es évet követő időszakra is középtávú megállapodás jöjjön létre az euró bevezetésének menetrendjéről, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntartásához szükséges középtávú megteendő lépésekről, hogy adórendszerben mennyit vállaljon el az állam, vagy hogy megállapodunk pártfinanszírozás kérdéséről.
Továbbra is adócsökkentést szorgalmazott napi rendelőtti felszólalásában Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője.
Az ellenzéki pártok az ön kivételével és a szocialisták kivételével, ha jól emlékszem, egyetértettek az adócsökkentés szükségességében. Megvan az azonnali lépésekhez szükséges támogatottság. Ne blogot írjon, miniszterelnök úr, dolgozni tessék. Tessék meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek kellenek a válság megfékezéséhez. Az a helyzet, hogy az ön kezében van az eszközök 80%-a. Az a 20%, amihez konszenzus kell, az jó részt itt most megvan, itt említettem, a tárgyaláson konszenzusra jutottunk egy sor kérdésben, adócsökkentésre van szükség, hogy a gazdaság pénzhez jusson, és kezdjük meg a kifelé vezető utat a válságból.
Tovább csökken az üzemanyagok ára szerdától. A 95-ös benzin 8, a gázolaj 5 forinttal lesz majd olcsóbb, az egyes kutak árai között természetesen továbbra is 10-15 forintos árkülönbség lehet. Megrongálták Szent Gotthárd Zsidán az 1957-ben meggyilkolt Brenner János emlékére emelt kápolnát. A kápolna bejárati ajtajának üvegét betörték, a lépcső egy részét pedig szétverték. A helyi plébános szerint a kápolna azért lehetett a vandalizmus célpontja, mert kieső helyen két erdő között helyezkedik el. Ugyanakkor felidézte, hogy néhány éve ismeretlenek sátán feliratokat festettek a kápolna barna bejárati ajtóira. A Vas megyei rendőrség rongálás miatt indított eljárást. Írek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kellemes őszi idő, holnap is többnyire változóan napos idő lesz 20-21 fokkal, esőre nem kell számítani, és a következő napokban is folytatódik a hasonló kellemes őszi idő.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink a tűzoltók elmaradt pótlékai miatt sztrájkra készül a hivatásos tűzoltók független szakszervezete. A szakszervezet egyik vezetőjével beszélgetünk erről mindjárt a műsor legelején. Majd azt a kérdést tesszük fel, hogy mind kellene változtatni, hogy jobb közigazgatásunk legyen. Egy nemrég készült tanulmány ugyanis összehasonlította a magyar szabályozást a nemzetközi gyakorlattal. A műsor második felében pedig a gyermekvállalási kedv és a nők munkaerőpiaci helyzetének összefüggéseit boncolgatjuk. Tartsanak velünk, már is kezdtünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Sztrájkbizottságot hozott tehát létre a hivatásos tűzoltók független szakszervezete, mert a szolgálati törvény szerint egyedül az ő számukra kötelező a 48 órás munkahét, miközben csak 40 óráért kapnak fizetést, ezért 4 évre visszamenőnek követelik elmaradt pótlékaikat. Már is jönnek a részletek. A telefonnál Árok Kornél, a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének területi ügyvivője. Jó napot kívánok! Évek óta fennáll a probléma, legalábbis a hírek szerint az uniós csatlakozásunk óta ez probléma a tűzoltóknak. Miért most döntöttek, vagy döntenek a sztrájk mellett?
A tárgyalások egyszerűen teljesen megrekedtek a minisztériumban, mint a pótlékaink ügyében, mint pedig a 40 órás munkahét bevezetés ügyében.
Tehát akkor nem volt ilyen, hogy utolsó csepp a pohárban, hanem egyszerűen csak most jutottak el arra az elhatározásra, hogy akkor máshogyan folytatják a tárgyalásokat.
Az utolsó csepp a pohárba gyakorlatilag az, hogy minden nemű kérésünkre a válasz az, hogy nincs pénz.
Akkor is fenntartják-e a sztrájkkészültséget, hogyha a fővárosi tűzoltók nem csatlakoztak ugye önökhöz, illetve a kormány is meg akarja várni a legfelsőbb bíróság jogegységi döntését?
A fővárosi tűzoltók egy másik szakszervezet, ők külön döntenek arról, hogy mit tesznek, mit nem tesznek, az ő dolgaiban mi nem szólhatunk bele.
Tehát egyetértenek önökkel, csak nem akarnak sztrájkolni?
Ez az ő szuverén joguk.
Értem. Akkor nézzük azt, hogy mi várható. 18-án tárgyalnak a minisztériummal. Mit tesznek akkor, hogyha még akkor sem lesz meg a legfelsőbb bíróság döntése, különösen, hogy a tárca nem zárkózott el a helyzet rendezésétől?
Ezért állítottuk fel a sztrájkbizottságot, az ő dolguk kidolgozni azokat a lépéseket, amik ez esetben, hogyha megcsomorlanak a tárgyalások, akkor milyen lépéseket teszünk ez ügyben.
Mennyi az az összeg, amit követelnek, akár akkor a 4 évre visszamenőleg is?
4 évre visszamenőleg egy vonulós tűzoltó, aki 2004. május 1-én már szolgálatot teljesített, és 2007. december 31-én még szolgálatban volt, ilyen 1,2 millió forint környéke plusz kamatra számíthat.
Mikor kaphatják meg ezt a tűzoltók, és hogyha nem kapják meg, akkor mikor és hogyan fognak sztrájkolni?
Legkésőbb minden tűzoltó megkapja, tehát a szombathelyi per is ez irányba mutat. Nyilván itt az a kérdés, hogy a kormány az megvárja, amíg mindenki befejezi a pert a bíróságon, vagy pedig látják a tendenciát, ami arra felé mutat, hogy mindenhol megszületnek ezek az egységes ítéletek. Természetesen nekünk így is úgy is, tehát a tűzoltó így is úgy is a pénzéhez fog jutni. Az nem lesz mindegy, hogy a közpénzből mennyibe fog ez kerülni, hiszen itt évente 1,5 milliárddal nő a kamat.
Tehát akkor ez is kérdés. Köszönöm, hogy egy kicsit beavatott a részletekbe a rendelkezésünkre. Viszont hallásra.
Nagyon szívesen, kezdődj sokan, viszont hallásra.
Az elmúlt.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Azt akartam még így gyorsan mondani, hogy az elmúlt percekben Árok Kornélt, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének területi ügyvivőjét hallották, illetve hogy beszéltünk a tűzoltók peréről, 4000 tűzoltó pere zajlik jelenleg a túlóradíjak miatt. Ez ügyben még akkor nem született döntés, és hát akkor már is folytatjuk, mert hogy van egy másik témánk, ami szintén nagyon fontos. Konferencián vitatták meg a közszolgálatban dolgozók azt a tanulmányt, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Nemzeti Tanácsának megbízásából készült, annak feltárására, hogy a hazai köztisztviselői jogviszony mennyiben felel meg a nemzetközi egyezményeknek, valamint hogy a közszolgálati munkáltatók és szakszervezetek milyen változásokat tartanak szükségesnek. Vendégem a stúdióban a tanulmány egyik készítő. Nacsa Beáta, az ELTE adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Önt is köszöntöm.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Először a hölgyhöz fordulok. Milyen célból készült, hogyan született meg ez a tanulmány?
Ahogy ön is mondta, a Nemzeti Eljáró Tanács felhívására készítettük el a kutatást, majd összegeztük a megállapításaikat tanulmány formájában. Az volt a célunk, hogy feltárjuk, hogy a magyar jogi szabályozás mennyiben felel meg a nagy nemzetközi szabályozási sztenderdeknek, tehát elsőként is az ILO, vagyis az ENSZ munkaügyi szakosított szervezete keretében elfogadott egyezményeknek, illetőleg ajánlásoknak, illetőleg másik oldalról pedig a szociális kartában és az ahhoz kapcsolódó esetjogban előírtaknak. Tehát ez volt az egyik vizsgálati szempontunk. A második vizsgálati szempont az volt, hogy feltárjuk azt, hogy más fejlett országokban a közszolgálat szabályozása milyen módszerekkel történik, milyen szabályok irányadók. Tehát ez országtanulmányokat készítettünk. Azon kívül fontos volt, hogy feltárjuk, hogy a magyar szociális partnereknek, a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek mi a véleményük a jelenlegi szabályozásról, és ehhez képest tettünk le egy változtatási javaslatot az asztalra.
Természetesen majd belemegyünk a részletekbe, de gondolom, mielőtt egy ilyen tanulmányt elkészítenek, azért valami fajta elvárásuk, koncepciójuk az eredményt illetően van. Volt, ami nagy meglepetést okozott?
Igen, az mindenképpen nagy meglepetést okozott, hogy milyen lényeges, jelentős az eltérés a nemzetközi szabályozási szokások és nemzetközi szabályozási sztenderdek és a magyar jog között. Tehát itt különösen a kollektív alkuhoz való jog hiánya volt nagyon, nagyon lényeges kutatási következtetés. Azon kívül a sztrájkhoz való jog korlátozottsága a magyar jogban szintén figyelmet érdemel.
Akkor még erről beszélünk majd részletesebben. Fehér úr, milyen fogadtatásra talált ez az anyag a köztisztviselők, a közalkalmazottak között, miután egy konferencián ugye be is mutatták az érdekelteknek, ami szintén érdekes, hogy ugye az ő információikból dolgoztak a tanulmánykészítői.
Igen, azt kell mondjam, hogy a lehető legkedvezőbb fogadtatásban részesült ez a tanulmány a köztisztviselők és a szolgálati viszonyban lévő munkavállalók körében, mert ez a tanulmány arról szól, a közalkalmazotti körben érvényes szabályokat ez a tanulmány, mert nem volt ilyen feladata, nem tartalmazza. Azt tudom mondani, hogy számos kérdésben mi ezt azokat a problémákat, felvetéseket, különbségeket, amelyeket a tanulmány nagyon korrekten és kifejezetten szakmai alapon feltárt, ezeket mi 20 éve mondjuk, csak mindig az a
helyzet. Tehát akkor önök kevésbé lepődtek meg az eredményen?
Azt kell mondjam, hogy ha nem is volt mindenben ismert az, amit a tanulmány feltárt, azért számos kérdés lényegében eddig is általunk félelmezett, vagy konkrétan tudodolókat erősített meg. De az az érték ennek a tanulmánynak, hogy eddig mindig ilyen eseti hivatkozások voltak, hogy Skandináv országokban így van, de a mediterrán országokban úgy van. A kontinentális Európában igazunk van, de mondjuk a angol szászoknál már másképpen van. Ennek a tanulmánynak pontosan az az értéke, hogy egy összeurópai szemléletet, egy összeurópai gyakorlatot és annak megfelelő szabályozást elemez, és ez számunkra olyan, mondjuk azt, hogy tárgyalási előny, vagy mondanám, hogy tárgyalási pozíciót jelent, amit mindenféleképpen ki kell használnunk. Muszáj ennek a tanulmánynak a következtetéseit most már nem csak a tudományos tanácskozások és a szakmai fórumokon, hanem érdekegyeztető fórumokon is napirendre tűzni.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, előtte azonban elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin. Közlekedési hírek.
Felassult a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd irányából az Asztória csomópont felé. Sokan mennek a Műzeum körút irányába, kanyarodva az Asztóriánál, és ugye a munkálatok miatt kissé kevesebb a kiskörút azon szakaszának befogadó képessége, tehát lelassul és torlódik a forgalom a Kálvin tér irányába. A Budapest taxisoktól tudjuk, hogy az újpesti rakparton aszfaltoznak, ezért váltakozva engedik át a forgalmat, egy sáv járható csak, és hallgatóink is mondták meg, mi is beharangoztuk, hogy a Budaörsi út kivezető szakaszán rendőrök mérik a forgalmat. Úgy tűnik, hogy délután 3:30-tól nem lesz mérés, de 4 óra után a 22. kerületi Ady Endre utcában számítsanak arra, hogy ott lesz egy rendőrautó mérőeszközzel. A 2-es főúton Dunakeszi és Vác térségében a 16-os és 36-os kilométer között félpályás az útlezárás, burkolatot tisztítanak.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Három ütemben valósították meg Pécs délnyugati elkerülő útját. A második szakasz megépítésével a város egyik legjobban terhelt útszakasza tehermentesült. Szilágyi Zoltánt, a Magyar Közút KHT építési osztályvezetőjét kérdeztem az Európai Uniós támogatású beruházásról.
Pécsen a délnyugati elkerülő útépítése tulajdonképpen egy több mint 20 éves projektnek az utolsó megvalósítandó szakasza volt. 20 éve kezdődött el Pécsnek egy nagy elkerülő félkörgyűrű kiépítése. Először az legelső ütemben 1986-ban megépítettük az 57-es, 58-as útközti szakaszt, aztán a 90-es évek elején a keleti elkerülő út, és tulajdonképpen ennek a harmadik szakasza ez a délnyugati elkerülő út. A fő probléma, amiért ezt meg kellett valósítani, az volt, hogy ugye Pécsnek ismerve a kelet-nyugati tengerű kiépítését, egyetlen egy szóba jöhető komolyabb fő feltárt Pécset, ezáltal a 6-os út, ezáltal ha ezen az úton bármilyen probléma adódott, tulajdonképpen a városon nem lehetett keresztül menni. Ezért merült ez már fel a 80-as évek elején ennek az elkerülő útnak a szükségessége, aminek tehát fő célja egyrészt az volt, hogy egy alternatív útvonalat kínáljunk a 6-os út mellett, bizonyos mértékig a belváros elmentesíthető legyen, illetve az országos közutak közvetlenül egymással összeköttetésbe kerüljenek.
Anyagilag hogyan vagy mennyiben tudott segíteni ebben az Európai Unió?
Ez a környezetvédelmi és infrastruktúrális operatív program keretében valósult meg ez a beruházás, ami azt jelenti, hogy a beruházás összköltségének 75%-át tudtuk uniós forrásból biztosítani.
És ez mekkora összeg?
A teljes bekerülési összeg ennek a 2006-ban átadott szakasznak 2,7 milliárd forint volt.
Szilágyi Zoltánnal, a Magyar Közút KHT építési osztályvezetőjével beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban még a következő negyed órában Nacsa Beáta, az ELTE munkajogi és szociális jogi tanszék egyetemi adjunktusa és Fejér József a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. És egy tanulmányról beszéltünk, amely a közszolgálatban dolgozókról szól, és összehasonlítja a nemzetközi gyakorlattal mindezt. A tanulmány a szakszervezet szerepéről is szól a közszolgálatban, de mennyire tekintik partnernek a szakszervezetet? Egyáltalán automatikusan kikérik az önök véleményét?
Igen, azt tudom mondani, hogy országos szinten a szociális partnerség intézményesülésével nincs gond. Gond inkább a középszinten, vagy leginkább a munkahelyi szinten van. Mert a tanulmány helyesen állapítja meg, hogy ma Magyarországon nem érhető tetten a szervezkedési jog megsértése tételesen, mert hát melyik munkavállaló vállalná azt, hogy kérem szépen, én odállok a Magyar Köztársaság Bíróság elé, és eskü alatt vallom, hogy X hivatalvezető, Y polgármester, vagy Z jegyző nálunk megtiltotta a szakszervezet működését, pedig számtalan ilyen dolog van. A konferencián is felelősséggel vállaltam, hogy 2004-ben, 2005-ben mi legalább 4-500 önkormányzatnál tapasztaltunk ilyet, és több állami közigazgatási szervnél a munkáltató a munkavállalók tudomására hozta, természetesen informálisan, hogy nem szívesen látja a munkahelyen a munkavállalók szervezkedését.
És hát ennek ezek szerint akkor nincs jogkövetkezménye.
Ennek nincs jogkövetkezménye, pontosan így van. Amikor ezt felvetettem, erre azt mondta a kormányzat illetékese, hogy mutassam be azokat a jogerős bírósági döntéseket, amelyek munkáltatókat ezért elmarasztalnak. Sajnos, és a tanulmánynak ez is egy nagyon fontos értéke, és ha úgy tetszik megállapítása, hogy nem elég a jog. Ahhoz, hogy a szociális partnerség működjön, természetesen rendkívül fontos a jogi szabályozás, de ez egy kultúra kérdése. Munkáltató, munkavállaló együttműködése az nem egyszerűen jogi kérdés, hanem, ha úgy tetszik, egy olyan magasabb rendű dolog, amelyre azt csak azt mondhatjuk, az együttműködés kultúrája, a szociális partnerség kultúrája és a szociális párbeszéd kultúrája. Bizony-bizony azt gondolom, hogy a tanulmánynak ebben a szempontból nagyon-nagyon nagy igaza van, amikor azt mondja, hogy még nagyon-nagyon sok tennivaló van a tekintetben, mindkét oldalon.
És hát a tanulmány elégedetlen volt a magyar szabályozással olyan módon, hogy összemosódik a munkáltatói és a kormányzati szerep sok esetben, illetve álláspont, de mit értettek ez alatt?
Ez leginkább a konzultációs és a kollektív alkuhoz való jog összefüggésében jön szóba. Tudnélik, ugye az állam a közszférában egyszerre látja el ma Magyarországon a szabályozó és a munkáltató funkciót is. A fejlett piacgazdaságokban ezt a két funkciót elkülönítik egymástól, úgyhogy a kormány, illetőleg a parlament alkotja a jogszabályokat, és létesítenek egy külön közigazgatási szervet, vagy már megbíznak egy létező közigazgatási szervet azzal, hogy a munkáltatói funkciót ellássa a közszolgálatban. Tehát például egy minisztérium vagy egy közigazgatási szerv tárgyal munkáltatói szerepben a szakszervezetekkel. Tehát ez az elem, ami hiányzik Magyarországon, és úgy tűnik, hogy a kormányzatban csak részlegesen van meg ennek az elismerése, és hát ezen a konferencián elhangzottak olyan köztisztviselői álláspontok is, hogy a közeljövőben nem fog megtörténni a munkáltató és a kormányzati szerepnek a kettéválasztása.
A szakszervezet tud ez ügyben valamit lépni, tenni?
Ez összefügg azzal, hogy lényegében a közigazgatásban, most így mondom, a köztisztviselői törvény hatájára tartozó területeken a kollektív tárgyalások lehetősége rendkívül szűk. Nincs kollektív szerződéskötési jog. Hiába vannak nagyon fontos, mondjuk, hogy politikai típusú megállapodások. Gondoljunk csak, 2003-ban kötöttük az első ilyen általános megállapodást a létszámcsökkentésről. Mi azt gondoltuk, hogy egy kvázi kollektív szerződést kötünk, hisz a kormánnyal nem mint szabályozóval, hanem ahogy a szakértő részről is elhangzott, mint munkáltatóval, hisz a magyar közigazgatásnak első számú munkáltatója a magyar kormányzat. Nos, amikor aztán ezekkel kapcsolatban valami jogvita keletkezett, akkor azt mondta a bíróság, hogy sorry, hát ez nem megállapodás, ez egy politikai deklaráció, ennek nincs jogkövetkezménye, mondott a bíróság. Ez bizony rendkívüli mondhatnám azt, hogy hideg zuhanyként ért a munkavállalói oldalt, hogy kötöttünk egy megállapodást, és ennek nincs jobb következménye. Szóval ez a probléma, nagyon helyesen tárták fel a tanulmányszerzői, hogy a kormányzat, most nem azt mondom, hogy szabadon váltogatja a szerepét, de amikor szabályozó akar lenni, akkor azt mondja, hogy tessék megállapodni a munkáltatóval, mert annyiban pontosítanám Agyuntos asszonynak a megjegyzését, hogy a munkáltató van, csak ugye ő a helyi munkáltató,
igen,
aki igazából szűkösen vagy egyáltalán nem rendelkezik a forrásokkal, hisz egy intézményvezető, vagy még a polgármester, vagy a jegyző is azokkal a forrásokkal rendelkezik, amelyeket a központi költségvetésből kap. Tehát itt igen, az, ami akár a svéd példát, vagy más példát említhetnénk, hogy amikor egy központi szervezet nem szabályozóként, hanem valóban partnerként, szociális partnerként, ha úgy tetszik, alkupozícióban van. Itt a kormányzat tárgyalói csoportja az esetek döntő többségében igen-igen szűk alkupozícióban van.
Említett, igen?
Igen, ezt csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy
semmi gond, akkor folytatjuk, mert hogy azt akartam kérdezni, hogy az érdekvita intézményének megalkotását is javasolja ez a tanulmány. Hiszen nem kell feltétlenül egy-egy érdeksérelem esetén a demonstráció, vagy éppen a sztrájk eszközéhez nyúlni, de hogyan képzeljük ezt el?
Tehát úgy kell elképzelni, hogy folyik egy kollektív tárgyalás a munkáltató és a szakszervezet között, és hogyha nincsen egy megfelelő megoldás, egy tárgyalásos megoldás, egy megállapodás, akkor léteznek a munkajog által kidolgozott kollektív vitakezelési megoldások, tehát a közvetítés és a döntőbíráskodás, és ilyenkor be lehet vonni egy külső harmadik felet, aki segít a feleknek a megállapodás megkötésében közvetítőként, vagy hogyha így sem a külső harmadik fél támogatásával sem tudnak egy egyességet tető alá hozni, akkor döntőbíróként eldöntheti az ügyet. És amit az előbb a Fehér úr szavaihoz hozzá szerettem volna fűzni,
csak ott hirtelen egymás szavába vágtunk.
Köszönöm szépen, az a közszolgálati törvény szabályozásából következik. Tudnék, a KTV, a köztisztviselői jogviszonyról szóló törvény egyértelműen kijelenti, hogy a közszolgálatban nem megengedett a kollektív szerződés. Tehát ilyen alapon a bíróság, amikor elé kerül egy konzultatív fórumon megkötött megállapodás, joggal mondhatja azt, hogy ennek nincsen jogi kötő ereje. Tehát ebből jogok és kötelezettségek nem származnak. Tehát ez egy kifejezetten egy szabályozási probléma. Tehát ebből lett ehhez kapcsolódik egy kényszerű megoldás a magyar jogban, hogy a megállapodásokat kihirdetik rendeletben vagy törvényben. De hogyha erre nem kerül sor, hanem csak a puszta megállapodás marad, akkor annak valóban nincsen jogi kötőereje.
Itt lehet a probléma. Egyébként ez a döntőbírói szolgálat, illetve közvetítés, ez alkalmas lenne a közszolgálat problémáinak megoldására?
Meggyőződésem, hogy sokat tudna segíteni. Maga az a tény, hogy tárgyalni kellene, hogy le kellene ülni egy harmadik, úgymond kívülálló fél jelenlétében feltárni a konfliktus, az önmagában már sokat segítene. Mert így, most így mondom, hogy egymást őrüljük, ismerjük a problémákat, ismerjük a megoldási lehetőséget, és olyannal tárgyalok, vagy olyannal tárgyalunk, akiről tudom, hogy igazából nincs a kezébe a megoldás lehetősége, mert őt is kötik a felsőbb utasítások, vagy az ő felügyeleti hatóságának az álláspontja.
Hogyha már itt a megoldás lehetőségéről, igen, volt szó, akkor ugye a tanulmányban foglalkoztak több európai ország gyakorlatával. Mi az, amit át lehetne, amit át lenne érdemes venni ezekből a gyakorlatokból, akár a skandináv modellt nézzük, akár más országok gyakorlatát?
Nagyon sok mindent lehet.
Akkor néhányat, a legfontosabbakat.
Jó, tehát például éppen Egyesült Államokból egy példa jutott hirtelen először eszembe. A konzultáció fogalma sokkal frappásabb és célra törőbb, mint ahogy például a magyar munkatörvénykönyvében is már van szabályozva, és a KTV-ben, a közszolgálati törvényben még ennél is gyöngébb. Tehát itt a magyar jogban